Ma reggel a Baba Mecia traktátus 7-es lapját fogjuk tanulni, és ma reggel is szeretnék megemlékezni az Izraelben folyó harcokról. Imádkozunk a túszok mielőbbi szabadulásáért, a katonáink, hősies katonáink sikereiért, testi lelki épségeért, a sebesültek gyógyulásáért. És hozzá is látunk rögtön a tanulásnak. Még egy pár pillanatig vissza kell majd térnünk a tegnapi témához, úgyhogy a táblát is igénybe fogjuk venni. Kérem szépen, emeljük még nem törölték a tegnapi rajzunkat, nem törölték, helyes. Hogy? Igen. Na, kedves barátaim, tegnap arról volt szó, hogy ha van egy szafek behaj, egy szafek elsőszült állat. És az volt a kérdés, hogy ugye, ha elsőszült, akkor a kohanitájé, ha nem elsőszülött, akkor a gazdájáé. És ugye ezt jelöltük, hogy félig fehér, félig sárga. Nem tudjuk, hogy most szafek vagy nem szafek. És azt mondtuk, hogy az volt a kérdés úgy jelent meg, hogy akkor ha az eredeti kérdésünk az volt, hogy ha valaki egy olyan tárgyat ajánl fel a szentének, aminek kétes a státusza, tehát mi ketten mondjuk fogunk egy kabátot, az egyszerűség kedvéért, és vitatkozunk, hogy melyikünké a kabát. Az volt a kérdés, hogy ha én felajánlom a kabátot a szentének, akkor az a felajánlás érvényese. Ugye úgy, hogy maga a tulajdonjogi viszonyom azzal a kabáttal, az nem egy határozott, hanem egy határozatlan viszony, mivel nem világos, hogy a kabát az enyém, vagy a kabát a tiéd. És akkor innen indultunk el, és próbáltuk, fölmerült egy kérdés, ennek kapcsán egy történetet is említettünk, amit ma is még vissza fogunk rá térni. A történet arról szólt, hogy ketten vitatkoztak egy fürdő tulajdonjogáról, és az egyik megunta a vitát, és meg akarta bosszulni a társán. Ugye a tipikus történet, hogy szomszéd szamara dögöljön meg. Itt úgy volt feláldozva, hogy akkor vitatkozunk, akkor felajánlotta a szentének. És akkor az egyes rabbik már tartózkodtak, nem mentek inkább be a fürdőbe, mert hát, hogy ne használjanak profán célra egy szent helyet, a szentének a tulajdonát. És akkor fölmerült a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen ez hogy van, egy ilyen kétes státuszú dolog, az lehet, vagy nem lehet a szentély irányába felajánlani. És akkor ennek kapcsán jött be ez a szafék, ez a ez a szafek behajr, ez a kétes státuszú elsőszült állat, és Rabbi Hananya azt akarta bizonyítani, hogy egy szafek, egy kétes státuszú szentségű állat, az tulajdonképpen nem a szentélyé. És miből akarta ezt bizonyítani? Abból, hogy van egy olyan brájt, amelyik úgy szól, hogyha van egy rakás állat a karámban, és a gazda kezdené számolni, hogy a tizedik legyen szent. Ugye a Meiser Behema, az állat tized szempontjából, és beugrik közéjük egy kétes szentségű, úgy feltételeztük, hogy elsőszült állat, azt mondta a Brájta, hogy nem kell kivenni közülük, hanem ő is részese lehet a számolásnak. És erre minek akartunk ebből következtetni, hogy egy kétes státuszú elsőszült állatnál a kétes státusz az nem teszi őt azért annyira szenté, inkább azért inkább sárga, mint fehér, inkább profán, mint nem, mert ha nem az lenne, hanem teljesen fehér lenne, teljesen elsőszülött lenne, és teljesen egyértelműen szent lenne, akkor nem lehetne részévé tenni a számolásnak, mert a számolás és az egy tized hozatala ebben az évben született állatokból, az csak profán és nem szent állatokból lehetséges. Stimmel? Még velem vagytok? Most ennek lesz, ha valakit részesebben érdekel a téma, akkor a tegnapit nézze vissza, viszont lesz egy leágazása, amivel még a mai tanulást folytatjuk. Tehát a hetes lapnak a tetején tartunk. Amellé Rav Acha mediftil Ravina, azt mondta ennek kapcsán Rav Acha Ravinának. Májszfékez, mit jelent az, amikor ez a Brájta azt mondta, hogy egy kétes státuszú állat, ha beugrik a karámba a többi közé, akkor nem kell kiszedni, hanem részévé lehet tenni a számolásnak, a tized leszámolásának. Mit jelent, hogy kétes státuszú? Ha úgy lenne, ahogy eddig hittük, hogy itt egy kétes státuszú egy kétes státuszú elsőszülöttről van szó, az biztos, hogy nem lehet. Ez egy félreértés. Miért? Mert az biztos, hogy nem lehet részévé tenni a számításnak, mivel lehet, hogy ez már a születésétől fogva szent, nem mint állat tized szent, hanem mint elsőszült állat. A Tóra ugye úgy fogalmaz, hogy a tizedik állat váljon szenté. De ez nem tud szenté válni, mert ez már lehet, hogy az. Tehát biztos, hogy ez egy félreértés. Itt nem egy kétes státuszú elsőszült állatról van szó, hanem hanem itt egy egyel távolabbi kételyről van szó. Ugye mi az előírás? A tiszta állatoknál az elsőszült állatot oda kell adni a kohénnak. A tisztátalan állatnál, egy lónál mondjuk, nincsen ilyen szabály, hogy a kohénnak kéne adni az állatot. De a szamárnál, hogy most miért, azt most nem tudnám megmagyarázni, ennek valamilyen misztikus okat, a szamárnál az elsőszült állatát a szamárnak, azt ki kell váltani egy bárányra. Oké? Okay? Tehát itt miről van szó? Egy kétes státuszú szamár elsőszülöttjéről, akit átváltottak egy bárányra, és az ugrott be a karámba. Tekintve, hogy ott nem egy született elsőszülöttről van szó, hanem annak egy átváltásáról, ezért az nem egy szent állat, és ezért részese lehet a tízes számolásnak. De amarab nachman amarab baravua, Yisrael sheishlei asara safek pitre chamoy besoich beisoy, mafish aleihem asara sein, umeasram, vehen sheloi. Ahogy ezt tanította Rav Nachman is, hogyha van neked 10 szamarad, mind a 10 az kétes, hogy elsőszülötte, akkor arra a 10-re hozzál 10 bárányt, váltsd át 10 bárányra, és a 10 bárányt tizedeld meg, mert az átváltását egy szafek, egy kérdéses Peter Hamoyr, egy kérdéses elsőszült szamárnak át kell váltani, le kell tizedelni. Oké? Okay? Oké, okay, ezzel ezt a kérdést lezártuk, most visszatérünk a fürdő kérdéséhez. Mi volt a fürdő kérdése? Ja, az volt a kérdés, hogy van egy fürdő, ami két ember vitatkozik, hogy kié. Van egy fürdő, amin két ember vitatkozik, hogy kié, és az egyik megunja a vitát, és felajánlotta a szentének. És akkor ott a rabbik tanakodtak, hogy akkor most mi van? Ugye föl lehet-e ajánlani valamit, aminek a státusza kétes? Ugye tisztázunk valamit. Ugye bármit föl lehet ajánlani a szentének. Vannak dolgok, amikor egy állatot áldozati állatként ajánlok fel a szentének, hanem amikor a szentének csak a kincstár, a szentély kincstárnak ajánlok fel valamit. De mit ajánlhatok föl? Az, ami az enyém. Ami nem az enyém, a te kabátodat nyilván nem ajánlhatom föl a szentélynek, mert a szentélynek való felajánlás az olyan, mint egy ajándékozás, csak nem egy embertársamnak ajándékozok, hanem úgymond a jó Istennek ajándékozok. A kérdés az az, hogyha van egy olyan tárgy, amiről vita van köztünk, mind a ketten fogjuk a kabátot, te azt mondod, hogy a tiéd, én azt mondom, hogy az enyém. És én azt felajánlom, akkor ez a felajánlás az működik-e? Akkor ugyanúgy itt is volt egy fürdő, amivel mind a ketten vitatkoztunk, én azt mondom, hogy az enyém, te azt mondtad, hogy a tiéd, és én felajánlom, akkor kell-e attól tartani, hogy ez a felajánlás érvényes. Tasmád, amarab hiabarabin, have uvda beirav chizda, rav chizda beirav funa, upasta mehad amarab nachba. És amikor meg akartuk tudni, hogy mi volt a vége a sztorinak a fürdővel, mi legyen a fürdővel, akkor azt mondja a Talmud, ezt megtudhatjuk Rabbi Chiya bar Avon történetéből, ami Rav Chizdával történt, aki elvitte a történetet Rav Funához, és a történetet Rav Funa Rav Nachman mondásából levezette. Mit mondott Rav Nachman? De amar Rav Nachman kalma mönns én jachajla hajciai bedajonim higdise éne kadas. Rav Nachman azt mondta, minden olyan vagyonelem, amit nem tudsz, ami olyan kérdéses státuszú, hogy nem tudod eldönteni még egy bíróság révén sem a státuszát, és te mégis felajánlod, az a felajánlás nem érvényes. Magyarul. Ha nekem van egy követelésem veled kapcsolatban, azt mondom, hogy az az óra, ami rajtad van, az az enyém. Azt én el tudom tőled venni bírósági úton? Nem. Semmilyen esetben sem? Esküvel el lehet?
Nem.
Oké. Nem. Esetleg, ha van mondjuk egy szerződésem, amiben bizonyítva van, vagy vannak tanúim, de tegyük fel, hogy nincsenek tanúim, nincsen szerződésem, nincs semmi. Akkor igaz van a Gábornak, azt nem tudom tőled elvenni. Most, hogyha én nem tudom bíróság előtt sem elvenni tőled azt, akkor ha én azt felajánlom, akkor értem, szerintem ez a felajánlás nem érvényes. Másért nem tudom felajánlani. Jöp. Ezt mondta Rav Nachman. De mit látok ebből, hogy ugyanakkor Rav Nachman ezek szerint azon az állásponton van, hogyha nekem van egy követelésem a te karóráddal szemben, azt mondom, hogy ez az enyém, és én azt ki tudnám tőled vissza tudnám szerezni bírósági úton, akkor úgy is, hogy még rajtad van az óra, ha én ezt felajánlom, az egy érvényes felajánlás. Tehát például, ha vannak tanúim, hogy az óra az az enyém, nem kell, hogy a birtokomban legyen ahhoz, hogy én azt felajánljam érvényesen, hanem elég, hogy egy érvényes követelésem van. Világos? Szerintem ez egy érdekes kérdés, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a tulajdonjog és a birtokjog milyen jogokat, milyen jogosítványokat ad nekem. Tudok-e rendelkezni, elidegetíteni valamit, ami a tulajdonomban van, de nincs a birtokomban? Ugye itt ez a szentélynek való felajánlásnál különösen kérdéses. Miért? Mert most csak az én okoskodásom, de feltételezem, hogy a következők miatt. Azért, mert amikor egy ingóságról van szó, az biztos, hogy nem tudom eladni például, amíg nincs a birtokomban, hiába a tulajdonomban van. Miért? Mert az eladás vagy ajándékozás mivel válik érvényessé? Hogy átadom. Nem tudom átadni, mert rajtad van az óra. De a szentélynél mit mondtunk, hogy a mondás olyan, mint az átadás. A szentélyen nem tudom átadni, mert földobom az égbe, mint a viccbe. Ismertek a viccet? Nem ismertek? Rabbi, a pap meg az imám mesélik egymásnak, hogy osztják fel a... És akkor nézd, ismered Gábor? Akkor kedvedért elmondani. A rabbi, a pap meg az imám vitatkozik, hogy osztják fel az adományt. Azt mondja a pap, gyerekek, én összegyűjtöm az adományt, csinálok egy kört, rajzolok egy kört, földobom a pénzt, ami a körön kívül esik, az a közösségé, az istené, ami a körön belül, az az én részem. Szóval az imám, én is nagyon hasonlóan csinálok, én rajzolok egy kört, földobom a pénzt. Csak én azt csinálom, hogy ami a körön belül esik, az a közösségé. Ami a körön kívül, az az enyém. Aztán rabbi, én is nagyon hasonlóan járok el, fogom a pénzt, csinálok egy kört, földobom a pénzt, ami fönnmarad, az a jó isteni, ami leesik, az az enyém. Na, tehát ugye nem tudom földobni a pénzt, nem tudom odaadni neki, és ezért azt mondja a Talmud, hogy amit mondok, az olyan, mintha átadnám. Most itt ugye ezért az a kérdés, hogy itt nem kell fizikailag átadni, akkor az átadás érvényese úgy, hogy nincs a birtokomban a dolog, de van egy érvényes követelésem. És mit mond Rav Nachman? Mert Rav Nachman azt mondta, hogy minden olyan esetben, amikor nem tudnám elvenni tőled bírósági úton, akkor nem érvényes a felajánlás. Ebből mi következik, hogy ugyanakkor Rav Nachman azt is gondolja, hogy ha ki tudnám tőled szerezni, el tudnám tőled venni bírósági úton, akkor még úgy is érvényes a felajánlás, hogyha még ezt nem tettem meg. Ha jachalai célbe dajannai, higdissai kadais, affalgávdele jávke. Akkor ezek szerint, ha képes lennék, ez egy olyan erős követelés, ami annyira megvan alapozva, hogy bíróság előtt képes lennék végrehajtani, akkor ha nem hajtottam még végre, akkor is, ha már felajánlottam a szentélynek, az egy érvényes felajánlás. Most ugye ebből mit akart mondani a Rafuna, hogy a fürdő esetén, tekintve, hogy mind a két fél nagyjából ugyanolyan erősen állítja, amit állít. Mind a kettő azt mondja, az övé, és egyiknek nincsen egy erősebb támasztéka, ezért hiába ajánlotta föl az egyik, az nem egy érvényes felajánlás. Miért? Mert én a jachillai cilbedejani, mivel bíróság előtt se tudná eldönteni, hogy ez teljesen az övé, ezért nem lehet felajánlani. Oké. Okay. De bárhogy is legyen, de Rabbi Nachman mondásában úgy tűnik, hogy ha ki tudná követelni, végre tudná hajtani bíróság által, akkor még úgy is, hogy még nem hajtotta végre a bíróság által egyelőre, ha most felajánlja, az a felajánlás érvényes. Gestimmt? Azt kérdezi a Talmud valamire, Rabbi Yochanan, Gezevele nisz jássó, a bálim snéméni, mikor világ, disse, ez a lefisén, se le, ez a lefisén, és usszaj. Azt mondja, aki várjál csak. De hát Rabbi Yochanan ennél durvábbat mondott, ami szembe megy azzal, amit mondta. Rabbi Yochanan azt mondta, hogyha van egy lopott tárgy, a lopott tárgy mikor válik a tolvajé? Hogy onnantól fogva nem a tárgyat kell visszaadja, hanem kárt kell térítsen. A minimum, ami szükséges, az a hiús. Az a reményvesztés. Emlékeztek el, reményvesztés dolgra. Most, hogyha van egy lopott tárgy, amivel kapcsolatban még nincs reményvesztés, és én tudom, hogy te loptad el, bocsánat, tudom, hogy Schwarz lopta el, akkor azt mondta a Bihanan, ebben az esetben sem a tolvaj, sem az, akit megloptak, nem tudja érvényesen felajánlani. Az egyik nem tudja felajánlani, mert nem az ő tulajdona, hiszen még nem volt hiús, még nem volt reményvesztés, ezért ez még nem a rabló tulajdona. A eredeti tulajdonos meg nem tudja felállni, mert az ő tulajdon ugyan, de nem az ő birtokában van. Akkor mit látok ebből, ha van egy vitás eset? Hiába tudná az eredeti tulajdonos érvényesen végrehajtani és visszaszerezni ezt a tárgyat, mindaddig, amíg nincsen a birtokában, nem tudja felajánlani. Azt mondta, hogy mi is a várba, mi szuszom, hogy táltani az kínen? Mi szuszom, hogy kár kajni az kínen? De hia hajle, hajcén, de sajnálom, és szuszom, hogy kájm. Azt mondta, hogy attól függ, miről beszélünk. Mi eddig egy fürdőről beszéltünk. A fürdő az ingatlan. Lehet persze egy ingó fürdő is, ugye vannak ezek a mozgatható medencék, az egy ingóság, de mi egy ingatlanról beszéltünk. Az ingatlannál az a szabály, hogyha nem tudtam tőled elvenni, bocsánat, ha el tudnám tőled venni bíróság előtt, bíróság végrehajtás által, akkor még ha nem is hajtottam végre, már rendelkezhetek fölötte, és felajánlhatom a szentélynek. Az ingóságnál nincs így. Az ingóságnál a birtokomban kell, hogy legyen ahhoz, hogy felajánljam a szentélynek. És stimmt? Tani Rav Tachlifa bar Marava kmeid Rabbe Bow. Rav Tachlifa Izraelből Rabbe Bow előtt a következőt mesélte. Vagy a következő brájtát idézte. Nagyon hasonlít a brájta a mi mistánkhoz, csak ha jól megfigyeljük, van benne mégis egy kis eltérés. Bright a következőt mondja. Snáj ma dukim tále zenőjtél maka mátsa maka miadaj magász, zenőjtél mátsa maka miadaj magász. Már sárhajl ki misabe. Bright úgy szól, ha ketten fognak egy kabátot, akkor ő is, vagy egy nem is kabátot, ezek a kabátok régen ilyen szárik voltak, vagy ilyen lepedők, talisz, tehát egy ilyen, akkor mit? Ő megszerzi addig, amíg a keze tart, ő is megszerzi addig, amíg a keze tart, és közé a maradékot elfelezzük. Ez miben tér el a misnánktól? Az az esküről szólt. Hogyan kell felosztani a misna szerint? Ugye két különbség is van a misnánkkal. Az egyik, hogy a misnában arról van szó, hogy meg kell esküdniük. Lehet, hogy erre gondoltam, bocsánat. Tehát meg kell esküdniük, hogy nem kevesebb, mint a fele az övé. Itt nem említ esküt. De a másik lényegesebb különbség, hogy itt azt mondja, hogy mindenki elveszi azt, ameddig a keze tart, és a maradékot felezzük. Tehát, hogyha te a háromnegyedig érsz, én meg csak az egyötödik, akkor egyötöd az enyém, háromnegyed a tiéd, és a maradék, ami közte van, azt felezzük el. Ez nem ugyanaz, mint amit a misnánk mondott, a misnánk azt mondja, hogy az egészet elfelezzük. Machfelére babau, ubisvua. Először is lebe azt mondja, bocsánat, tegyük hozzá, hogy esküvel. Tehát ez már nem egy különbség. Itt is úgy gondoljuk, hogy kell eskü. Elem azt niszintek tanni pálgibá dadi, vagy tanni zenőjt áldva sem, aki mi adai magász. Éhi miskáhaszla. Jó, de van ez a másik különbség, hogy a misnánkban mit mond, hogy felezünk. Nem azt mondja, hogy ameddig a kezed ér, meg neki is ameddig a keze ér, akkor hogy fogjuk ezt magyarázni? Amere pap, de tafszibe kar kásta. A papa azt mondja, hogy a misnánk és a brájta között nincs vita, hanem a misna arról beszél, amikor mind a ketten csak a rojtjait fogjuk a ruhának. Hát érdemi részt egyikünk se fogja. Ez kötélhúzás. A végét fogja mindenki. A brájta meg arról beszél, hogy érdemi részt fogsz te is, meg én is. Mind a ketten azt a részt elvihetjük, amit fogunk, és a maradékot osztjuk fel. Amerem sársé a smáj, minna a... Ugye ez... Most ennek a kicsit elvonnak, abszurdnak tűnik, ugye nem? Kicsit absztrakt, hogy vitatkozunk egy lepedőn, önmagában egy kicsit absztraktnak tűnik, te is rángatod, én is rángatom, akkor hogy lehet az, hogy mire a bírósághoz érünk, még mindig csak mind a ketten csak a rojtot fogjuk. Hát nem az lenne, hogy akkor mindenki amennyit tud, megfog. De igazából... Itt ennek a lényege az az, hogy amikor valamit megszerzel, valami a birtokodba kerül. Tulajdonképpen most elvonatkoztattunk itt a kérdéstől, akkor mi által válik valami a birtokodnak a részévé? Ugye? Egy ingóságnál azáltal, hogy megfogod. Ugye? Ezáltal lesz a birtokodban. Mit mennyire kell megfognod? Ez a kérdés. Vagy magadhoz húzod. De a kérdés, hogyha fölemeltél valamit, akkor az válik a tiéd, amit megfogtál, tehát mondjuk ez a része, így, vagy ha fölemelted, akkor tulajdonképpen már a tiédé válik, akkor is, ha nem fogtad meg teljesen. Itt mi a vita? Vagy mi a nézőponti különbség? Hogyha azt mondom, hogy mind a ketten annyit vesznek el, ameddig a karjuk tart, ez azt jelenti, hogy egy adott tárgyat virtuálisan föl lehet osztani, és te neked eddig tart a kezed, akkor idáig tart az, amit megfogtál, ha neked eddig, akkor neked idáig tart. Ha meg azt mondom, hogy nem, tulajdonképpen mindegy, mennyit fogtál meg, mert azzal az egészet megfogtál, ha a ketten megfogtuk, akkor mind a ketten a felét fogtuk meg. Most mit mond a Talmud, hogy nem? Ha te megfogsz valaminek a részét, akkor azt a részt szerezted meg. Most akkor lehet, hogyha fölemeled, akkor az egészet fölemelted, vagy magadhoz húztad, akkor az egészet magad. Itt most egyébként csak arra beszélünk, hogy megfogod. És ezért mondja azt, Amarav papa, Amarav me sársé, a smáj minna háj szúdra, kérdén tafiz be sajsa, és sajsa, kanin be nasszon le rejú. De kemán de passzik dami be kani. Erre mondta azt, Amarav me sársé, hogy ezek szerint, hogyha te csinálsz egy kinyán szudárt. Csinálsz egy kinyán szudárt. Mi ez a kinyán szudár? Ez azt a következőt jelenti. Esküvőkön lehet, hogy láttuk, hogy csinál ilyet a rabbi a ketuba írásakor. hogy van valami, amit nem tudsz fölemelni. Tehát van mondjuk egy ingatlan, amit nem tudsz fölemelni, vagy egy kötelezettségvállalás, amit nem lehet fölemelni, mert ez egy virtuális dolog. Akkor azt mondjuk, hogy én kötelezem magamat, hogy fizetek a Gábornak 1 millió forintot, akkor azt úgy tudjuk valóssá tenni, hogy a Gábor ad nekem egy kendőt, és én a kendőt fölemelem. És azzal, hogy megszereztem a kendőt, mint ha cseréltünk volna. Én megszereztem a kendőt, és odaadtam a kötelezettséget. Ezt hívják, ez egyfajta kötelezettségvállalás, amit egy kendő által, vagy egy csere, mint egy virtuális csere lenne. És erre azt mondjam, hogy mennyire kell megfogjam a kendőt, ha már egy 3x3 újnyi részt megfogtam belőle, az már egy érdemi megfogás, és ezért azzal létrejön a kényelm. Azt mondja erre a Talmud, ugye miért? Mert itt is azt mondja, hogy amennyit megfogott a táliszból, az az övé. Azt jelenti, hogy egy részének a megfogása is már annak a résznek a megfogását jelenti. Azt mondja a Talmud, Umájsna, Midrav Chizda, Lamarav Chizda, Gedbi, Adom, Sicha, Mi Adom, Jochen, Látkői, Lavi, Ezt, Én, Mugres, Ezt, Lá, Mugres, Ezt. Azt mondtam, hogy jó, de hát miben más ez, mint amit a Getnél tanultunk, a vállólevélnél? Ugye a vállólevelet a férfi oda kell adja a nőnek. Akkor érvényes a válás, ha a nő magáévá tette a vállólevelet. Ja, nem tudom, hogy láttatok-e már válást, remélem nem. Az úgy néz ki, hogy megírják a vállólevelet, fölolvassák, és a férfi a kezébe teszi a nőnek, a nő fölemeli, hónaljál teszi és elsétál vele, hogy mutassa, hogy ez most már teljesen. Mi van akkor, mondja Rav Chisda, hogyha emlékeztek a Balatonon, azt csináltuk, hogy kileraktunk egy 200-ast, és hozzá volt egy damil ragasztva, fölmásztunk a fára, és akkor jött valaki, hogy lehajolt, kicsit megrántottuk, meg ment utána voltak ezek a kandikamerás felvételek. Na itt is ezt csinálja a férj, odaadja neki a getet, a várólevelet, a nő megfogja, de hozzá van kötve egy damit, és ups, a férj vissza tudná húzni. Erre azt mondta, Frizda, ha a férj, amikor a nő fogja, meg tudná úgy rántani a damillat, hogy az visszajöjjön hozzá, akkor ez nem egy átadás. Hiába a nő az egészet fogja, nem egy átadás. Akkor miben más ez, mint amit itt mondunk? Azt mondja, nagyon egyszerű, mert a nőnél nem elég odaadni valamit, hanem el kell válnia. A választásra azt jelenti, hogy nem lehet semmilyen kapcsolat még a férjel, és így a getben sem lehet egy kapcsolat a férjel, és ezért az más. Amen Rave, ima isza talismus heves chilkim. Oké, megyünk tovább. Következőt mondta Rave itt a vitatott talesz kapcsán. Ha van egy aranyozott ruha, vagy egy aranyozott ilyen talisz, akkor azt is elfelezzük. Hogyha vita volt, akkor felosztjuk. Azt mondta, hogy sita. Miért kell ezt mondani? Hát persze, mi ebben az a novum. Lajcicha de kaida havebe mecia. Azt mondta, igen. Ha az arany középen van, akkor is elfelezzük. Ha nem ipsita, ez is teljesen világos, nem? Lőj cichad, de mit főleg a béhád? Mához én valami plöjg hachi, másfélan, de amelé, miáig az a plöjg hachi, plöjg hachi. Azt mondja, nem, miről van szó? Itt van a talisz. Ő is fogja. És akkor ugye mit kéne csinálni? El kell középen vágni. Vagy erre visszatérünk, hogy el kell vágni, vagy pénzben kell felhasználni, de most ez mindegy. És azt mondja, mit mondtunk? Mindegyik azt a részt elveszi, ami az ő keze, és a maradékot felosztjuk. De mi van akkor, hogyha itt van az aranyozott rész? Akkor azt mondja, jó, hát felezzük el itt, és az arany az enyém. Szerintem, felezzük el így, és akkor az arany az fele-fele. Tehát nem lehet az, hogy azért, mert közelebb van hozzád az aranyozott rész, azért az a tiéd legyen. Tanulra banan, snáim adukim is tár, málva émesen lihú, vannak fel menőt az, hogy lejve a másra lihú, csilkha, uve paratív. Uparatív lecha. Következő eset. Mi van akkor, hogyha nem egy ruháról van szó, hanem egy szerződésről, egy kölcsönszerződésről. Ugye normál esetben hogy néz ki? A Gábor kölcsönad nekem pénzt, írunk egy szerződést, egy váltót tulajdonképpen, és odaadom a Gábornak. A Gábor jöhet vissza a váltóval, hogy visszakérje tőlem a pénzt. Csak tisztázunk egy jogi formulát. Tegyük fel, hogy a Gábor megjelenik egy váltóval, akkor hogy lehet végrehajtani azzal a váltóval? Hogy kell, hogy legyen rajta két tanú. Aláírása, akkor lesz érvényes. A bírósághoz eljön a Gábor, ez olyan, mint a záradék, azt hiszem, úgy hívják ezt a végrehajtóknál, nem végrehajtónál, a közjegyzőnél van egy záradék. Ki adja a záradékot, ugye? Van egy közjegyzői okirat, hogy te tartozol nekem 2 millió forinttal, akkor azonnal végrehajtható, de először az a közjegyző, akinél ezt csináltuk, ki kell, hogy adja a záradékot. Most ugye valami hasonlót csinálnak a bíróságon, csak csináltak a bíróságon, hogy elment ezzel a szerződéssel a Gábor, és érvényesíteni, hitelesíteni kellett a két tanút. Hogyan lehet hitelesíteni a két tanú aláírását? Vagy beidézik azt a két tanút, ti írtátok alá? Igen, oké, ez a legegyszerűbb. A másik az, hogy fogunk egy olyan dokumentumot, ami már rajta van ennek a két tanúnak az aláírása, és összevetjük a kettőt, és azt mondjuk, igen, ez hiteles. És akkor ráütik a bíróság, hogy pum, ez egy végrehajtható dokumentum. Ezt hívják le KMS a stár, a dokumentum hitelesítésének. Olyas, mint egy záradék. Hogy? Hogy mondod? Hát adjad ki az áradékot, vagy mi? Oké. Okay. Szóval, akkor el kell menni ugye a váltóval a bíróság, és a bíróság érvényesíti, hitelesíti, kiadja az áradékot. Most, mi van akkor, hogyha a Gábor meg én fogjuk a szerződést, a váltót, ő is a kezébe tartja, én is, mert normál esetben ugye, akinél a váltó van, azért a követelés. Tehát amíg a Gábornál van, addig ő követel tőlem, amíg nálam van, ha nálam van, akkor már nincs mit követelni. Most fogjuk mind a ketten, és vitatkozunk, hogy most akkor mi van. Gábor azt mondja, figyelj, még tartozol nekem, kérem a pénzt. Én azt mondom, igen, tényleg volt egy ilyen váltód, én már visszafizettem neked a pénzt. És te most próbáld visszavenni tőlem, amit már egyszer odaadtál nekem, váltót visszaadtál. Erre mi van ilyenkor? Akkor két vélemény van. Rebi azt mondja, menjünk el hitelesíteni a doksit, és hogyha kiadják az áradékot, mert a tanúk aláírják, akkor a Gábornak van egy érvényes követelés, és kell, hogy fizessek. Legalábbis most így értjük, hogy ezt mondja Rebi. Simigamle azt mondja, felezzük el a tartalmát a követelésnek. A felét fizessem ki neked. Nafalejár dájen Lejjcei Lamisz. Mi van akkor, hogyha egy bíró kezébe esett? Ezt nem tudjuk, hogy mit jelent, de majd vissza fogunk rátérni. Tehát egy bíró kezében van ez a váltó. Akkor soha ne adja ki, tehát ne hitelesítse. Bejjcei meg azt mondja, de hitelesítse, mert ha az van a váltóban, hogy a Slomó tartozik a Gábornak, akkor hitelesítsék, és kell fizetni. Jó, akkor most gyorsan fölír, csinálunk egy táblázatot. Tehát ugye az alapeset az az, hogy a Gábor és a Slomo vitatkoznak, van egy szerződés, egy váltó. Ő is fogja, én is fogom. Ő azt mondja, hogy tartozik, követel, én azt mondom, hogy visszafizettem. Ugye ez az alaphelyzet. Erre akkor mik a vélemények? Rebi azt mondja, hogy hitelesítsék. Vagyis ezt úgy értjük, hogy Slomo fizet abban az esetben, hogyha ha Gábor tudja hozni a tanúkat. De Simon Gamliel azt mondja, hogy felezzenek. Ez az első eset. A következő eset, hogyha bírónál van, hogy ez mit jelent, arra majd még vissza fogunk térni, Akkor a bölcsek azt mondták, Hareu Becheszkaszai, feltételezzük, hogy érvényes. Bocsánat, azt hiszem, hogy ezt nem a bölcsek mondják, hanem Rabbi Yossi mondja. A bölcsek azt mondják, hogy ne adja ki. Bocsánat, tehát ez Rabbi Yossi. És a bölcsek pedig azt mondják, hogy ne adja ki a bíró. Ne hitelesítse. Oké? Okay? Akkor ezek a esetek vannak, most ezt fogjuk próbálni értelmezni. És stimmt? Először nézzük az elejét. Amr már iszkájem a stábe chajszmov. Ugye mit mondott Rebi? Hogy hitelesítsék. Mit értettünk ebből? Ve gabi lej malve kulej. Ezek szerint Rebi azon az állásponton van, hogy hitelesítsék, és a Slomo az egészet kifizeti? Az adós az egészet kifizeti? De hát nála van félig a váltó. Azért a történet végén a váltó annál, akinél van, annak azé. Tehát most, hogyha félig nálam van, akkor lészlém azt nisz, és nájma öhözim? Akkor Rebit vajon nem ért egyet azzal, amit a Mistánk mond, hogyha van egy ruha, ami félig nálad van, félig nálam van, akkor felezünk? Miért ne mondaná ő is azt, amit a bölcsek, hogy felezzünk? Amerav nach, mert makem divrák, bimi kujam divrák, hogy lajk, ki blig is, hogy énume kujam. Azt mondja, Rav, azt mondja, félreérted. Miről van szó? Ha nincs hitelesítve a dokumentum, akkor mindenki egyetért, hogy... ha hitelesítve a dokumentum, mindenki egyetért, hogy felezzenek. Ha nincs hitelesítve, ki pligib se inök olyan. Remi szöjjön, mőjdebe stársak azt, hogy szarek a kájma, vime kájm lej pligi, vime kájm lej lej pligi. Máj tájma hászóva álmanhú. Itt Remi azt mondja, itt arról beszélünk, hogy még nincs hitelesítve, és ezért mit mondanak, mit mond Remi Simeg Amliel? Remi Simeg azt mondja, mi volt az alaptézis? Először azt hittük, hogy miről van szó, egy hitelesítetről. És mit hittünk, hogy a Simi Gamli azt mondja, ha hitelesítve van, akkor felezzenek. Revi azt mondja, jó, ha hitelesíti, akkor Slomo fizet, akkor az adós fizet. Azt mondtam, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy nincs hitelesítve. És hogy kell érteni? Rabbi Shimon Gamliel azt mondja, hogy hiába nincs hitelesítve, felezzenek. Rabbi Revi azt mondja, hogy nem, először hitelesítsék, és utána felezzenek. Tulajdonképpen az a vita Rabbi és Rabbi Shimon Gamliel között, hogy egy váltó, ami nincs hitelesítve, ott annak van-e bármi értéke? Rabbi szerint nincs. Ha nem hitelesít, akkor az nulla. Rabbi Shimon Gamliel azt mondja, hogy de, ha nincs hitelesítve, akkor is kell fizetni. Miért mondja azt Rebi, hogyha nincs hitelesítve, akkor az nullát ér? Mert ő azt mondja, ha nincs hitelesítve, akkor ez nem egy érvényes dolog. Miért mondja Rebi Shimon Gamliel, hogyha nincs hitelesítve, akkor is van értéke? Ugye, mit mond Rebi? Rebi azt mondja, ha nincs hitelesítve, nem, az nullát ér. Ha azért hitelesítsék és felezzenek. Mit mond Rebi Shimon Gamliel? Ha nincs hitelesítve, akkor is felezzenek, mert egy nem hitelesített váltónak is alapból érvényes a követelése. Mánka másfél éle hájstára lajve, hadde kamar, de pörje. Ugye, ha nincs hitelesítve, és akkor mit mond a adós, mit mond a Slomo? Azt mondja, figyelj, lehet, hogy volt egy ilyen doksi, de én már visszafizettem. Nincs miről beszélgetni. Mert a Simon Gamliel szavár, majd de bestársak azt, hogy én cechlek hajmaj, válfagáv, de lőj, mert kájmlél lech lajkó. De a Simon Gamliel meg mit mond? Azt mondja, hogy nem. Ha nincs is hitelesítve, de én, a Slomo elismerem, hogy ez egy létező szerződés, tehát ezt tényleg megírtuk, akkor, az már, akkor nem mondhatom azt, hogy már visszafizettem, és azért nem ér semmit, hanem akkor fizetnem kell, annak egy érvényes követelése van. Oké, ez volt a Brájta első része. Brájta második része az volt, Nafalea dájen le jöjciai lamisz. Hogyha a bírónál van, akkor ne adja ki. A bíró, ugye ez a második része. Azt mondta, a bírónál van, a bölcsek azt mondják, ne adja ki. Májsna lead dájen. Mi az, hogyha a bírónál van? Mi a különbség, hogy bírónál van, vagy egy idegennél? Amera ve achika már ve acher sem macas társ nafalead dájen. Acher sem macas társ nafalead dájen. Ve hichi dami, de kasza be hampek. Lajöjci, oj lamisz. Ha, gyerekek, nehéz zsidónak lenni. Bonyolult ez a Talmud. Mit jelent ez, hogy a bírónál van? Ezt úgy kell érteni, hogy van egy harmadik személy, és ő találja meg a váltót, és mit jelent, hogy a bírónál van, hogy ez látszik, hogy már átment a bírón. Magyarul rajta van a pecsét, az áradék. Már hitelesítve van. És mit mond a Slomo, hogy én már visszafizettem, mit mond a Gábor, hogy a túrót, kérem, akkor mi van ilyenkor? Ő nem tudja eldönteni, hogy most kinek van igaza, tartsa meg magánál, és ne adja ki soha. Ezt mondják a bölcsek. Mit mond Rabbi Yossi? Felezzenek! De először nézzük, miért mondják a bölcsek, hogy ne adja ki. De ikale mi már kasszala lava is velői lava. El a finu kasszabai hampeg, de mi kujem leáhzod, de ha sinna lepirany. A bölcsek mit mondanak? Ha nincs rajta az áradék, akkor eleve lehet, hogy írtak, de soha megírták a szerződést, de soha nem volt kölcsönügylet. Nem, csak egy elképzelés volt, egy tervezet, de soha nem lett belőle semmi. Ha rajta van az áradék, akkor meg azért ne adja ki, mert Slomo azt mondja, jó, rajta az áradék, már visszafizettem, zsebre, ő visszaadta nekem a váltót, zsebre raktam, és a hatos villamoson kiesett a zsebemből. És ezért azt mondják, a bölcsek ne adja ki, ez a harmadik személy ne adja ki. Mit mond Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, amár, hát éjjú, bekezd kasszom, lehessen le pirany. Mit mond Rabbi Yossi? Rabbi Yossi azt mondja, adja csak ki. Feltételezzük, hogy érvényes, és a Slomo fizessen. Miért mondja ezt Rabbi Yossi? Mert mi a normális? Ha van egy váltó, és én most visszafizetem a Gábornak a pénzt, jó, visszaadja nekem a váltót. Mi az első dolog, amit csinálok? Eltépem. Hát ki a fene akarja, hogy utána ez egy nagyon veszélyes dolog. Bármikor újra megjelenik. A váltó az egy bármikor érvényesíthető dolog. Megyek a darálóval, és ledarálom azt a váltót. Tehát ha mégse daráltam le, akkor feltételezően, ha ez már érvényesítve volt, akkor nem egy tervezet, egy igazi valami, és vissza kéne fizetnem. Azt mondja, Talmud, loj, hajs, Rabbi Yossi lepirajn. Tényleg? Rabbi Yossiban föl sem merül, hogy esetleg én már visszafizettem? De ha tánya, macos tárbik szúrba súk. Hajvaj, ez mássá bán majd, de jársz le is. Én a bán majd, de le jársz le, le. Azt mondja, Talmud, csak. Tehát akkor Rabbi Yossi szerint nem kell attól tartanunk, hogy én már visszafizettem, és csak kiesett a zsebemből. Hogyan lehetséges ez? Van egy brájta, amelyik a következőt mondja. Mi van akkor, hogyha talált valaki egy ketubát, ami tulajdonképpen egy váltó, ugye? Miért? A ketubában az van, hogyha elválnának, akkor a férfi kell, hogy fizessen a nőnek X pénzt. Találnak egy ketubát az utcán, a piacon, az ecserén. Akkor mi a helyzet ilyenkor? Azt mondja, Talmud. Bizmánsa bálmaide jachszil le isa. Én a bálmaide le jachszil. Le ilezem. Azt mondja, a bölcsök azt mondják, ha a férj elismeri, akkor adja vissza a nőnek. Ha a férj nem ismeri el, tehát vita van közöttük, mint a mi esetünk, akkor ne adja ki. Ezt mondták a bölcsek. Mit mond Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, mi ainda tachas bájlel jachzi le isa. Tehát ugye akkor csak rajzoljuk föl, tehát mi volt az eset? Itt egy nő, Itt a férfi, itt a ketuba, és én megtaláltam a ketubát. Ha a nő egyetért, ha a férfi egyetért, akkor semmi gond adja vissza a nőnek. Hogyha nem ért egyet, akkor mit mondanak a... Kicsit arrébb megyünk, hogy elférjünk. Mit mondanak a bölcsek? Azt mondják, ne adja ki. Ugye ugyanúgy, ahogy itt is mondták. Mit mond Rabbi Yossi viszont? Rabbi Yossi, hogy mert oly, de tahasz bájle jachzilésen, és álmolain, és gársolaj jachzilaj leze, velej leze. Rabbi Yossi azt mondja, ha a nő még itt van, szükezont. Ha a nő még a férjnél lakik, akkor feltételezzük, hogy még nem lett kifizetve. De ha már elváltak, akkor feltételezzük, hogy ki van fizetve. Akkor mit látok ebből? Hogy a Bjöjszi... szembe megy ezzel, amit itt mond, mert itt mit mondott? Feltételezzük, hogy érvényes, és nem feltételezem, hogy kifizette. Itt meg azt gondoljuk, hogy feltétel nőnél, hogy feltételezzük, hogy kifizette. Akkor itt van egy ellentmondás. Azt mondja a Talmud, ipuch. Nafalé a dájnlő, hogy cíjlom az ürebézi. Ha mi nem jön, mihez kasszai? Azt mondja, tudod mit? Jogos a felvetés. Előfordul, néha el van írva valami a brájtában. Ezt és ezt, bocsánat, cseréljük föl. A bölcsek mondták azt, hogy feltételezzük, hogy érvényes, és a Bjöjszi mondta azt, hogy ne adja ki, mert feltételezzük, hogy kifizette. És akkor a Bjöjszivel stimmel. Azt mondja, várjál csak, de akkor a bölcsekkel nem stimmel. Ugye? Itt volt egy vita, egyszer egy sima váltó kapcsán a Bjöjszi és bölcsek között, itt meg egy ketuba kapcsán, ami ugyancsak egy váltó, akkor vagy Rabbi Yossi nem stimmel Rabbi Yossival, vagy a bölcsek nem stimmel a bölcsekkel. Nem jutottunk sokkal előbbre. Azt mondja, Drabonon stákszubak, jachikás Drabonon, stár, szuba. Drabonon, Drabonon stákszuba. Oké. Oké, megyünk tovább. Azt mondja, Talmud, tudod mit? Kulla Rabbi Yossi vechszure mechszure. Vahiktani. Valójában ez a brájta, ami a ketubáról szó, ezt félreértettük mi. Azt hittük, hogy itt van két vélemény, mert az első fele a mondatnak olyan névtelen volt, azt hittük, hogy az a bölcsek véleménye. De valójában ez az egész, ez Rabbi Yossi véleménye. És Rabbi Yossi mondott valamit, és utána kifejtette, hogy mit értett az alatt, amit mondott. Következő kép. Én a bálmaidel, le jachzél, le lezev, le lezev. Mit mondott Rabbi Yossi? Ha a férfi elismeri, akkor adja vissza a nőnek. Ha a férfi nem ismeri el, akkor ne adja ki a kezéből. Bár medvarim a murim sni számla is nézgása. Mit értek ez alatt? Akkor, hogyha már elváltak, vagy akkor ne adja ki a kezéből. Olyatok, az báj le jachzél, le isa. Ha viszont még a nő ott lakik, a férfinél, akkor adja vissza a nőnek. Seb jöjjszi, hogy mi de tákhez bájla jágzile isa, niszám, izgársula jágzile lezev, lejleze. Hiszen a jöjjszi azt mondta, hogy így kell eljárni, hogyha a nő még a férnél lakik, és akkor van indikáció, hogy az egy érvényes ketuba adja vissza a nőnek, ha nem, akkor ne adja el se ennek, se annak, hanem tartsa meg. Akkor ebből mi fog kijönni, hogy a jöjjszi végül is végig azt mondja, hogy feltételezzük, hogy érvényes, mert mit mond? Ha csak el nem váltak, ami egy tényleg erős indikáció, hogy most már kifizette a ketubát, akkor feltételezzük, hogy érvényes, tehát ugyanazt mondja, mint itt is, hogy feltételezzük, hogy érvényes.
Rav papa amar leirem loy tipuch, Rav Yosef divrem drabonen kamar lehu, le didi afinis almenis gashen nami loy cheshen lepiroin. Azt mondtam, tudod mit, Rav papa azon az álláspontom, hogy lehet hagyni az eredeti változatot, és Rav Yosef ebben a brájtában a bölcsek véleményét fejti ki, és azt mondja, az én véleményem szerint, ha a nő elvált, vagy meghalt a férj, akkor sem gondoljuk, hogy esetleg ez ki lett már fizetve. És ezért oda kell adni a nőnek. Viszont lenit, hú, ojdulni miházba, ojdulni tájhoz bájl, de ákszani isa, de lábbászpirajn. Viszont ti, aki azt gondoljátok, hogy feltételezzük, hogy esetleg már ki lett fizetve, legalább ismerjétek el, hogyha a nő még a férnél lakik, akkor nem feltételezzük, hogy ki lett fizetve, és adjuk vissza ezért a nőnek. Amrulér a banon émulc rarjet tafsa, és erre azt mondták, a bölcsek nem. Mert hiába van egy ketuba, és a nő ott lakik a férnél, még mindig feltételezhetjük, hogy kifizette már a férfi. Mert van egy módja a ketubának, a ketuba az egy váltó tulajdonképpen, ugye? De a férfi megcsinálja azt is, hogy nem egy szerződésben vállal kötelezettséget, hanem fog egy erszényt, teli pénzzel, és azt mondja, hogy ezt most ide rakjuk, ez a te, ezt dezignáljuk arra, hogyha elválnánk, akkor az a tiéd. És akkor tulajdonképpen még együtt laknak, de ő már kifizette, és ezért, hogyha a ketuba nincs a nőnél, akkor nem kell visszaadni a nőnek, nem feltételezzük azt, hogy még nem fizette ki, hanem feltételezzük, hogy esetleg félre rakott oda pénzt. Amar leöjlöm, Ravina amar leöjlöm, ipuhka májsz, vagy tájm, de rabana, ahamisum, de hajsina, stég szubajsz, Rabina, Rav Yosi lesz, stég szubajsz, lejhájsz. Van még egy lehetséges magyarázat, hogy a bölcsek azért gondolják, hogy esetleg nem kell tartanunk attól, hogy kifizette, mert a ketubánál előfordulhat az, hogy egy váltónál egyszer írunk váltót. Kölcsönadtál, írok egy váltót, odadom. Ketubánál előfordul az, hogy elveszett a ketuba, ugye egy ketuba az 40 évig is lehet, hogy a nőnél van, ugye? Adja Isten, hogy hosszan éljenek együtt boldogságban. Elvész a ketuba, akkor kell írni egy új ketubát. Mi akkor, ha megtálta a régit, akkor a nőnek van két ketubája? Akkor tényleg lehet, hogy a férfi kifizette, és a nő előáll egy új ketubával. És ezért bár normál esetben azt mondják a bölcsek, hogy nem kell, ha megfordítjuk a két véleményt, akkor azt mondják a bölcsek, hogy nem tartunk attól, hogy kifizette. A ketubánál viszont tartunk attól, mert tartunk attól, hogy két ketubát írtak esetleg, de Bjöjszi viszont ettől nem tart. Oké. Kedves barátom, az utolsó nekifutás következik. Hogy néz ki egy szerződés a zsidó jogban? Szerződésnek van egy része, amit úgy hívunk, hogy Toifesz. Egyszer már erről beszéltünk. A Toifesz az a mai héberben az azt jelenti, hogy nem adatlap. Hogy van, amikor már egy félig kitöltött lap van? Bemész a kormány. Milyen?
Űrlap.
Tehát amiben duma van, a blabla duma. Tehát van egy szerződés, ugye? A szerződésnek egy nagy része az ugyanaz mindig. Na, akkor hogy hívnád a kötelező elemet? Tehát akkor ebbe van. A Toifesz részen, ami a szerződésnek a második fele különben, ott vannak a kötelező elemek, plusz még ott vannak a nevek, az összeg, és a tanúk. Ugye ez a Toifesz rész. Van egy rész, ami a sárga rész, ami az eleje a szerződésnek. Ezt úgy hívjuk, hogy Toiref. Na, akkor hogy neveznéd ezt? Szó szerint ez az, ami a változó elem, mondjuk. Ebben is ott van a nevek,
az összeg, a hely, és ami a legfontosabb, az időpont. Az időpont nincs megismételve a Teufelsben. Ez egy nagyon fontos elem. Mert hogyha nincs időpontom, akkor nem tudom, hogy ez volt, van, lesz, semmit nem tudok. Oké. Most van két jó barát. Az egyik fogja az alját, a másik fogja a tetejét. És egy jó nagy szerződés, vitatkoznak, hogy melyik. Én fogom a Teurefet, te fogod a Teufelst. Amrabi Lazar, machlékez bises némben a dukimet, Teufels bises némben a Teuref. Ával echadatuk be Teufels, vechadatuk be Teuref, zenétől Teufels, zenétől Teuref. Azt mondta Rabbi Lazar, korábban azt mondtuk, hogy egy szerződésen vita van, köztem és a Gábor között, azt mondtuk, hogy akkor kérdés, hogy most akkor érvénye, hitelesítsük, ne hitelesítsük, kié, mié, felezzünk, de ez csak akkor van, ha normál, ha fogjuk. De ha úgy fogjuk, hogy én fogom a Teurefet, te fogod a Teufelst, akkor én elviszem a Teufelst, te elviszed a Teurefet. Ez mit jelent, azt mindjárt vissza fogunk rátérni. Mi az, hogy elviszel? Ketté vágjuk a szerződést? Hát a Teuref se ér semmit magában. Most elvágjuk a szerződést, akkor mi? Ott van egy fél szerződés, az nem ér semmit. Béhra már le öjlöm hajökin. A fülő elhott tafadó, hogy Teuref, ez elhott Teuref. De Béhra azt mondja, nem. Itt is felezünk. Akkor is, az egyik fogja a Teurefet, a másik fogja a Teurefet. Azt mondja, Talmud, de a tány az enőtel, meg is meg az lőtsz. Azt mondtam, hogy várj, de hogy mondhatja azt, de a Bihan, hogy felezünk? Hát azt is mondtuk, hogy mindenki azt viszi, ameddig fog, és a maradékot felezzük. Azt mondja, igen. Mire gondolt a Bihanan? Lőtszíha, de kaj tajre bémecia. Ő is úgy gondolta, csak azt, vannak olyan szerződések, amikor a Teuref az középen van. Te fogod az elejét, én fogom a végét, és középen van a Teuref, erre mondta azt, hogy felezünk. Azt mondja, Talmud, Iachim, Mailem, Meimra. Azt mondja, jó, de akkor ezt miért kell mondani? Lejtszíha, de mi kárul legalább egy hád. Mához a téma, hogy plöjg achik. Más mondja, amely lej, mához egy plöjg achik, plöjg achik. Az azért, mert azt értük volna, hogy de mit mond Rabbi Jaichan, ez most csak egy zárójel, nem akarok nagyon sokan ez, sokáig ezzel. Hogy gyakorlani, tehát hogyha ő arra gondolt, hogyha van egy szerződés, aminek kivételesen a Teuref része az középen van, akkor nem mondhatod azt, hogy felezzük el így, hanem akkor felezzük el így, ahogy az aranyozott kabátnál mutattuk. Vagyis itt is felezünk. Oké, ez most ez egy zárójel. Térjünk ide-vissza. Amelére vágom, hogy itt a vinna, de lazd, de már zenőjtel, tévezenőjtel, amelé, hilcul, szluchis, ude, carik? Szóval nem értem. De Lazar azt mondta, hogy ha te fogod a Teufelst, én fogom a Teurefet, te viszed a Teurefet, én viszem a Teufelst. Mi értelme van ennek? Akkor mi volt a mondása? Azt mondta, amikor a Fidesz kormányra került, hogy meg fogják változtatni az adóbevallást, hogy akkora papíron is el fog férni, hogy sörralátét, egy sörralátéten is. Na, itt van, tessék ennek a forrása a Talmudban. Azt mondja, nem értem. Mi értelme van elvágni a Teufelst meg a Teurefet? Egy sör alátét kell? Kell a poharad alá egy alátét? Mi értelme van ezt elvágni? Ugye, mit mi is kérdeztünk. Amelé domi. Ne, nem fizikailag, hanem pénzben. De amár hachi. Stáld izbeizmán kámesavi, de leizbeizmán kámesavi. Azt mondja, következő kép kell nézni. Ha van egy szerződés, kedves barátaim, ha van egy váltó, ami szól 1000 forintról. Oké, most az egyszerűség kedvéért. Egy váltó mikor ér 1000 forintot? Hogyha van benne Teufelst,
Tehát ha van Toifes plusz Toiref, akkor az egyenlő 1000 forint. De hogyha van benne csak Toifes, és nincs Toiref, akkor az nagyon keveset ér, mert hát a lényeg hiányzik belőle, hiányzik a dátum, mondjuk azt, hogy azért 100 forintot. Na, lehet, hogy majd megfizeti, de hát nem egy olyan komoly cucc. Akkor a következőt csináljuk. Aki fogja a Toirefet, azt mondja, figyelj, ezért ezret. Toiref felér ezret. Aki fogja a Toifest, azt mondja, ezért százat. Akkor azt tudod mit? Azt mondjuk, hogy ő elvisz 900-at, marad ugye 100, és azt felezzük. Akkor ő visz 50-et, és ő visz 900-at plusz 50-et. Értettétek a logikát? Gábor, az...
Igen, mert a félről vágjuk.
De nem, ezt mondjuk, nem fizikailag vágjuk fél. Az, nálam van a lényeg. Enélkül ez a cucc, képzeljük el, hogy üres lenne. Nem mondom, hogy nullát ér, de nagyon keveset, százat. Akkor, akkor az én részemet levonjuk, és utána felezünk. Gamarachja, a következőképp járunk el. Stár ízbézmán káme savi, vidle ízbézmán káme savi. Egy szerződés, amiben van időpont, tehát a Toirefnek a lényegi része, amit ugye aláhúztunk, hogy időpont, az mennyit ér. Egy szerződés, amiben nincs időpont, az mennyit ér. De lézbezmán káme savi, bestarja de ízbézmán, gábi, bestarja ízbézmán, gábi misábdi, vidachlai gábi misábdi. Ugye mi a lényegi különbség, hogyha egy szerződésben van időpont, akkor be azzal a váltóval a terhelt ingatlanokból is be lehet hajtani. Ugye miért? Mert benne van az időpont, és tudom, hogy te utána vetted meg az ingatlanát az adósnak. Tehát akkor én vagyok az első a széljegyen, vagy én vagyok az első a követelés listán, és azért be lehet hajtani. Nincs benne időpont, akkor nem lehet. És ezért nagyon lemegy az értéke az időpont nélkülinek. De béni béni viach lőjkú, és ezért akkor, ami a különbözőt a kettő között, azt elosztják. Még nem 100%-osan értem. Nem vagyok benne 100%-os biztos, hogy jól mondtam, hogy az egyik megkapja a 900-at, másik, és a 100-at osztjuk fel. Mert most az egyik megkapja a 900-at, a másik... Oké, mondjuk azt, hogy ezt... Oké. Nézd meg magam, ez már a díjnos, én már rövöm, ez már nem vesz. De hát minden dámcsak lent, hogy igenek, nem kezdem, babababaj. Minden már illan van, de nem látom a szájom. Ez már nem látom, én is úgy, hogy az én nem jön. Oké, megyünk tovább. Utolsó kérdés van, Gábor? Minden rendben? Jó. Oké. Azt mondja, Talmud, általában námi dám le dami, amikor azt mondjuk, mindig amikor azt mondjuk, hogy vechlajkú, námi dám linan le dami, bármikor azt mondtuk eddig, hogy felosztják, azt nem azt jelenti, hogy elvágják. Ezt csak tisztázzuk, mert ez most már többször felmerült. Azt jelenti, hogy pénzben felosztják. Mondjuk a kabátnál. Nem ketté vágjuk a kabátot, hanem a kabátnál is megnézzük, mennyi a kabát értékes, vagy te elviszed a kabátot, és kifizeted nekem a felét, vagy én elviszem, és kifizetem neked a felét. Ilaj téma, ahi. Honnan tudom, hogy ez bizonyosan pénzben való felosztást jelent, és nem fizikai felosztást? Mert különben mi fogunk egy kabátot, vagy egy táliszt, és akkor elvágjuk. Hát elvágjuk, akkor tönkretettük, akkor semmilyen értéke nincs. Azt mondtam, nem, hallói kassa. De házilag táni, még mindig lenne értéke. Egy kis táliszt, egy kis emberre jó. De akkor még mindig lenne értéke. Hallod, mert Rava ima is a táliszt muzeum, ez hajlki, ahogy nem, de palgila, havszadua. Azt mondja, jó, de hát amikor mondtuk, hogy az aranyozott táliszt így vágjuk el, vagy úgy vágjuk el. Hát az biztos, hogy tönkretesszük. Azt mondja, nem. Hallói kássa, de házlöbb némi lachim. Ott is egy ilyen fél aranyozott tálisz, az még jó lehet egy kisgyereknek, aki valami egy kis herceg. Akkor neki is jó. Azt mondtam, hogy jó, de vádett, nem, is ne ikon, ahol engem én van. Aki nem, szóval jó, de hát tanultunk egy olyat is, hogyha ketten ülnek egy lovon, akkor elfelezzük. Hát azt nem gondoljuk, ugye, hogy akkor azt fizikailag elfelezzük. Ha bislém a tajra, házile baszert, mely hafszadua? Mondjuk, hogy még egy tehenen ülnénk ketten, akkor azt látom, hogy elfelezzük fizikailag, és a húsát föl tudjuk használni. De hogyha egy tisztáta, egy lóról van szó, akkor mit érünk a elfelezett lóval? Elele dami, hache nem le dami. Úgyhogy ez tényleg így van, itt mindvégig, mégis akkor bizonyítjuk, hogy mindvégig pénzről van szó, tehát pénzben osztjuk föl, értékben osztjuk föl, és nem fizikailag, és akkor ez mindenütt a felosztás, az pénzbeni felosztást jelent. Kedves bátyám, köszönöm szépen, idáig tartott a mai nap. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk.